Köszönöm szépen Attilának, hogy bemutatott bennünket. Hát nagyon egyszerű módszert választottunk az idő, vagyis az előadás megosztására. Az első részét én fogom tartani, a másikat pedig Krisztián. És az időmenedzsment tréningektől eltérően itt nem fogunk rögtön a gyakorlati praktikákra rátérni, mert hogy nagyon gyakori kritika az időtréningekkel kapcsolatban, hogy nagyon rövid ideig hatásosak. Tehát ott tanulunk egy csomó hasznos dolgot, mindenféle módszereket arra, hogy hogyan lehetne egy szűkös időkeretbe minél több mindent belezsúfolni, illetve hogy milyen módon lehet jól gazdálkodni az idővel, de általában ez a tréning után viszonylag gyorsan elmúlik belőlünk, és visszatérünk arra a viselkedésre, hogy addig bántunk az idővel. És ez pedig nem nagyon hasznos. Úgyhogy én arra gondoltam, hogy először egy picit elmélkedjünk az időről. Nézzük meg, hogy mennyiben jelenthet nekünk mást vagy többet annál a természetes közegnél, amiben élünk és amit az óránkon látunk, meg ami igazából irányítja az egész életünket. És arra számítok, hogyha ilyen módon megpróbálunk az időmenedzsment eszközeinek megágyazni, akkor talán termékenyebb talajra hullanak a Krisztián által egy kicsit személyesebb és gyakorlatiasabb jó tanácsok, mint hogyha rögtön ezzel kezdenénk. Tehát ahogy hallották, én Süle Edit vagyok, és hogy az időhöz mi közöm azon túl, hogy a logisztikán keresztül foglalkoztam vele, többek között a doktori disszertációm keretében is, hát engem egészen megérintett ez a témakör. Logisztikában ezerféleképpen jön elő az idő, de racionális alapokon foglalkozik a logisztika az idővel, tehát hogy hogyan mérhető, hogy milyen minőségi paraméterekre fordítható le, hogy a logisztikai teljesítménynek mi köze van az időhöz, hát nagyon sok, mert minden gyorsan és pontosan kell csinálni, sőt, az lenne a legjobb, hogyha mindent egyszerre lehetne csinálni, de ugye a logisztikán túl ezernyi más módon érdekes az idő. Hogy milyen területeket szeretnék én érinteni, remélem, hogy tudok mindegyikre sort keríteni. Ugye egy időről szóló előadásnak azért hát pontosnak kell lenni, úgyhogy időnként az órámra fogok nézni, hogy ez a pontosság sikerül-e. Nem azért, mert unom az előadást, meg várom a végét, hanem hogy nagyon sok mondani valóm van, tehát igazából 3 napot is tudnék erről beszélni. Bár még nem próbáltam ki, és hát most nem is fogom kipróbálni. Ez örömhír lehet, sőt, ezt már különböző nyelveken is tudom. Ma például oroszul foglaltam össze, hogy mit fogok ma itt mondani, Bakonyi tanár úr segítségével. Tehát szeretnék igazából csak bepillantást nyújtani abba, hogy hányféle módon jelenik meg az idő, és hogy milyen ellentétes módokon van jelen az életünkben, és mindegyik véglet igaz, attól függ, hogy milyen szemmel nézzük. Viszont gazdálkodnunk kell az idővel, méghozzá olyan viszonyok között, amikor a feladataink nőnek, a szerepeink sokasodnak, az az időkeret pedig változatlanul áll rendelkezésünkre, amiben az összes feladatunkat bele kellene zsúfolni, és sajnos a feladataink többsége nem szabad választás eredménye. Tehát nem dönthetünk arról, hogy csináljuk vagy nem csináljuk, rá vagyunk kényszerítve, hogy foglalkozzunk vele, ezért aztán okosan kellene beosztani az időnket. Krisztián pedig ehhez mond majd hasznos eszközöket. Na hát ez a 3 nem szokott összejönni, akárhány évesek is vagyunk. Egyszerre ez a 3 soha nincs meg. Amikor fiatalok vagyunk, akkor sok erőnk van. Mutatnám, hogyha tudnám. Megvan. Tehát duzzadunk az erőtől, energiától, egészségesek vagyunk, bekaphatnánk a világot, és még arra is van időnk, hogy meg is rágjuk, viszont hát pénzünk nem szokott lenni fiatalkorunkban még. Viszont, hogyha van erőnk, meg van időnk, akkor szertehetünk olyan tudásokra, amiknek a birtokában az időnket, meg az erőnket le tudjuk fordítani pénzre. Mert hogy ezek az erőforrások egymásba átválthatók, viszont az idő az egyetlen ezek közül, ami nem termelhető újra. Tehát az időnek van egy csomó olyan zavaró tulajdonsága, ami miatt kénytelenek vagyunk foglalkozni vele. Aztán, amikor idősebbek leszünk, akkor lesz pénzünk, még esetleg erőnk is van, de időnk már nem nagyon. Hallgatók is szoktak panaszkodni róla, látom, hogy nagyon sok hallgató van, hogy időszűkében vannak. Valamelyik hallgatótól hallottam ezzel kapcsolatban, hogy három dolog között kellene egyensúlyozniuk. A jó jegyek, akkor a társasági élet, tehát buli barátok, illetve a pihenés, célszerűen az alvás hármassága között. És hiába érzik úgy, hogy ez nem könnyű dolog, vagy esetenként megoldhatatlan, az a rossz hírem van, hogy ez később csak rosszabbodni fog, mert egy csomó egyéb olyan szerep jelentkezik, amivel kénytelenek lesznek foglalkozni. Tehát lesznek férjek, anyák, családfenntartók, lehet, hogy vezetők, miközben megmarad a gyermeki státusz is, tehát hogyha lesznek abban a szerencsés helyzetben, hogy mondjuk 50 éves korukra még él az édesanyjuk, édesapjuk, ők 50 éves korukban is kisfiamnak, meg kislányomnak fogja szólítani önöket. Hát elnézést, hogy nem nagyon jól olvasható minden betű a kép miatt, de ezt a képet nem tudtam kihagyni, mert annyira kifejező. Ezek a tulajdonságai az időnek a közgazdaság szerint, közgazdaságtan szerint vannak. Talán mindegyik érthető, bár ugye az a korlátosság, nyilván ez a végességre utal, tehát közgazdaságtani nyelven vannak ezek a tulajdonságok megfogalmazva. Viszont nagyon jól jelképezik a különleges erőforrás jellegét az időnek. Sokan sokfélét mondtak az időről. Azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen mindenkinek saját idődefiníciója lehet, attól függően, hogy ő saját maga hogy áll az időhöz. Einsteinnek tulajdonítják azt a mondást, hogy az idő tulajdonképpen Isten találmánya annak kivédésére, hogy minden egyszerre történjen. Habár szerintem azért időnként örülnénk, ha minden egyszerre történhetne, amikor mondjuk egyszerre három helyen kellene lennünk ugyanabban az időpontban. Mások viszont mást mondtak az időről. Newton például azt mondta, hogy tőlünk függetlenül létező valami, méghozzá objektív dolog, ellentétben azokkal a filozófusokkal, akik pedig a tudat termékének tekintették. Teljesen hétköznapi módokon is megjelenik az idő. Igazából a sorrend, a sorba rendezhetőség lehetőségét is az időtől kaptuk, mert azt, hogy meg tudjuk különböztetni, hogy előtte, esetleg egy időben valamivel, vagy valami után, a múltat, a jelent, a jövőt meg tudjuk különböztetni egymástól, ez szintén az időnek köszönhető. Viszont ezeknek a kezelése kultúránként eltérő. Vannak olyan kultúrák, ahol nincsen meg az időnek a múlt, jelen, jövő szerinti fölszabdalása. Más kultúrákban viszont a jövőt nem magunk előtt mutatjuk, hanem a múltat mutatják maguk előtt, mint olyan dolgot, amit már megismertek. A jövőt pedig a hátuk mögé helyezik, mint valami olyasmit, amiről még nem tudunk semmit, mert nagy bizonytalansággal következik, ami következik. Megint más kultúrákban esetleg azt sem tudják az emberek, hogy hány évesek, annyira nem fontos az idő, ami számunkra nagyon furcsa, mert a nyugati kultúrában létezik az a fajta teljesítménykényszer, ami az idő kihasználására ösztönöz bennünket. Hogyha mondjuk azt az egyszerű kérdést tenném föl, hogy hány évesek, akkor erre egyszerűen lehetne válaszolni. Mindenki meg tudja mondani év, hónap és még napra is valószínűleg, esetleg még órára is, aki ismeri a születése óráját. Viszont nagyon sokféle kor létezhet, mert a kort nem csak a születésünktől számíthatjuk, hanem kornak számít az is, ami a fogantatástól kezdi az időszámítást. Vagy az is egyfajta kor, hogy hány évesnek érezzük magunkat. Az ugye eltérhet attól, mint a hány évesek vagyunk. Ismerek olyan 54 éves embert, aki 30 évesnek érzi magát. De megint egy más kor az, amilyennek látnak bennünket, amilyennek látszunk, és ami szintén nem egyezik meg az életkorunkkal. Aztán egy újabb kor, hogy biológiailag mennyi idősek vagyunk, tehát hogy a testünk elhasználódási állapota éppen hol tart. Nekem a dédnagypapám 92 évet élt, és akkor, amikor meghalt, nem lett volna még fontos neki, de egy lábtörés vitte el sajnos. Akkor az orvosa azt mondta, hogy 25 éves korú volt a szervezete. Tehát annyira jól működött minden része, hogy az egy 25 éves életkorú emberének felelt meg. Tehát különbözőek vagyunk, és a korunkat is nagyon sokféle szempont alapján tudjuk meghatározni. Itt egy idézetet látnak Szent Ágostontól, nagyon sok helyen lehet vele találkozni. Szent Ágoston ezt körülbelül 3000 évvel ezelőtt mondta. Most 3000 év óta már többen és nagyon sokféle dolgot mondtak az idővel kapcsolatban. Viszont nincsenek olyan fajta bizonyosságok mégsem, amik mondjuk arra vonatkoznának, hogy honnan jött az idő, vagy hogy mikor kezdődött, vagy vége lesz-e, és hogyha igen, akkor mikor lesz vége. Aztán, hogy az idő az objektív vagy szubjektív dolog, tehát hogy függ-e tőlünk az idő, mint olyan. Newtont már említettem, mint olyan valakit, aki szerint az idő egy objektív dolog, egy tőlünk függetlenül létező, tőlünk függetlenül folyó dolog. Newton az időt edénynek tekintette, egy olyan edénynek, amiben az események és a történések zajlanak. Herakleitos folyóhoz hasonlította. Egy csomó metaforánk van az idővel kapcsolatban. Mindig megszemélyesítjük az időt. Azt mondjuk, hogy az idő halad, időnként rohan, esetleg vágtat az idő, de van, amikor áll, vagy cammog, vagy vánszorog. A folyó hasonlatnál maradva, hogyan lehetne a pillanatot megfogalmazni? Nagyon szépet olvastam erről. Azt mondja a pillanatról, hogy a pillanat az az idő folyóján hajózó történés. Aztán van a kanti idő. Kant azt mondja, hogy tulajdonképpen ez egy gondolati termék, egy tudati termék, és mint ilyen nem is létezik tőlünk függetlenül. Leibniz azt mondta, az idő csak egy illúzió. Bergson pedig azt mondta, hogy egy személyes élmény tulajdonképpen, hasonlóan az összes többi személyes élményeinkhez, ami különböző érzékleteinkhez kapcsolódik. Milyen érdekes, hogy az időnek milyen hatalma van fölöttünk. Állandóan időre kell mindent csinálnunk, időre menni valahova, másokkal időt egyeztetni, nézni, hogy mi meddig tart, és érzékszervünk még sincsen az időre. Egy csomó mindent érzékelünk, látunk, hallunk, szagolunk, érzünk, stb., és az időt nem tudjuk érzékelni. Az időt megtapasztalni tudjuk szubjektív módon. És hát persze az a kérdés, hogy mi végső soron az idő, ki is kerülhető, ahogyan Woody Allen tette, az idő szerinte az, amit az órák figyelnek. De ugye ez egy annyira érdekes fogalom, hogy több tudományterületen kialakultak különleges, az időre specializálódott tudományterületek. Ezeket fogom megmutatni rögtön, de előtte szeretnék olyan végletes és időnként ellentétes időhöz kapcsolódó jellemzőket, tulajdonságokat mutatni, amik a mindennapi életünknek részei. Ott az első szó az objektív akar lenni. Itt sok mindenféle tulajdonságot látnak az időről, de ezt úgy kellene olvasni, hogy a most megjelenő oszloppal vízszintesen egyeztetni az egyes tulajdonságokat. Mert ugye az idő objektív, amit az óráink mutatnak, de közben szubjektív is, mert mi nem az objektív időt éljük meg. Biztos mindenkinek van olyan tapasztalata, amikor nagyon un valamit, és akkor azt érzi, hogy az elmúlt 5 percben egy óra telt el, de csak számára, vagy ennek az ellentétét, hogy amikor például én vizsgáztatás alkalmával tanárként azon gondolkodom pár másodpercet, hogy akkor meglegyen-e a 2-es, az a vizsgázó számára egy örökké valóságnak tűnhet, pedig csak tényleg pár másodpercről van szó. Aztán mondják, hogy az idő ez egy abszolút fogalom, de hát igazából viszonylagos, mint minden olyan egyéb kreált, de megélhető fogalom, ami körülvesz bennünket. Mindegyiken nem mennék egyenként végig, hanem megmutatnám azokat a tudomány ágakat, amik tárgyukká tették az időt. Maga a történelem és az időnek a segítségével alakulhatott ki, mert egy speciális kronológiába lehetett rendezni az addigi történéseket. Illetve ugye nem csak egy ilyen időrend képezhető az idő által a megtörtént eseményekről, hanem összehasonlítás is tehető a különböző földrajzi helyeken, különböző korszakokban betöltött szerepéről az időnek. Régebben nem volt ilyen lényeges az idő, mert igazából nem az idő szerint éltük az életünket, hanem a természet körforgása diktálta nekünk, hogy mit tegyünk. Ugye a természethez közelebb álltunk, tehát az évszakok mondták, meg az időjárás mondta, meg a mezőgazdaságban az állatok körül a növényekkel elvégzendő feladatok adták azt, hogy milyen ritmusban éljünk. Később viszont az idő, azt mondhatjuk, hogy árucikké vált, mert még a természethez közeli időszakban a munka határozta meg az időt. Ugye azt mondtuk, nagymamám mondta, hogy kislányom, napkeltétől napnyugtáig dolgoztunk. Később viszont az idő szerint dolgoztunk, órára dolgoztunk, és minél inkább árucikké válhatott az idő. Ugye az időnket bocsátottuk áruba, amivel pénzt tudtunk keresni. Minél értékesebbé vált az idő, annál kisebb egységeit akartuk mérni, mert hogy az is fontos volt nekünk is, munkavállalóknak is, illetve munkáltatóknak is. Hát sok mindent mérünk, az uborka hajlásszögétől kezdve a szeméttermelésünk mértékén keresztül a nem tudom, melbőségünkig. Miért pont arra ne lennénk kíváncsiak, hogy mivel töltjük az időnket? Ezt méri az időmérleg, amit a KSH körülbelül 10 évente mér föl. Az utolsó ilyen pedig 2009-2010-ben történt, amikor több ezer embernek az időfelhasználását nézték meg. Nagyjából 10 évente készül ilyen mérleg, nem tudom, valakinek volt-e szerencséje ilyenben részt venni. Ilyenkor a nap 24 óráját dokumentálni kell, és az derül ki belőle, hogy milyen időbeosztással élünk, illetve sok egyéb információ is, de vannak olyan tevékenység főcsoportok, amik köré az életünk szerveződik. Vannak ezek között olyan dolgok, amiket a társadalom diktál nekünk, amik olyan kötöttségeket jelentenek, amik a családunkkal kapcsolatosak, a pénzkereső tevékenységünkkel kapcsolatosak, és így tovább. Aztán vannak a testi szükségletekhez kapcsolható tevékenységek, és a fönnmaradó időt fordíthatjuk igazából arra, amire mi szeretnénk. És ha megnézzük ezeknek az arányát, tehát az, hogy mivel mennyi időt töltünk, akkor azt találjuk, hogy majdnem fél napot fordítunk a testi szükségletekre. Tehát azzal, hogy együnk, igyunk, aludjunk, ami az emberi mi voltunkhoz kapcsolódó dolog. Aztán a társadalmilag kötött tevékenységek további 7,5 órát emésztenek föl. Tehát több mint 80%-a a napunknak le van foglalva, és a fönnmaradó kicsit több mint 18%, amiről szabadon dönthetünk. Most, hogyha megnézzük, hogy az 1960-as első időmérleg felvételnél körülbelül 25 féle tevékenységet különböztettek meg, most pedig több mint 500 féle tevékenység van, ami előfordulhat az életünkben, akkor azért lehet látni, hogy nehéz dolgunk van, hogy abba az átlagosan 4,5 órába belezsúfoljuk az összes szóba jöhető lehetőséget, ami nekünk szép is lenne, jó is lenne, de mindennek időszükséglete van. Tehát, hogyha elfogadjuk, hogy egyre több tevékenység versenyez az időnkért, akkor nincsen könnyű dolgunk. Rá vagyunk kényszerítve, hogy eredményesen gazdálkodjunk az idővel. Ez a képlet, amit ott látnak, igazából mindegy, hogy a számlálóját változtatjuk, vagy a nevezőjét próbáljuk változtatni. Minden abba az irányba mutat, hogy próbáljunk gyorsabbak lenni a tevékenységeinkben, hát már azokban, amik ezt lehetővé teszik, tehát amik ezt megengedik nekünk, mert hogy vannak olyan tevékenységek is, amikben az idő hordozza az értéket. Tehát például egy masszírozásnál nem lehet arra törekedni, hogy minél gyorsabban végezzünk vele, meg vannak olyan termékek is, amiknek az értékéhez hozzátartozik az idő. Tehát egy 12 éves csivász regált nem lehet elkészíteni 3 év alatt. Vagy ha el lehet készíteni, akkor az nem az. Tehát rá vagyunk kényszerítve, hogy hatékonyan próbálkozzunk gazdálkodni az idővel. Eltérően a keleti kultúrákban élőkkel, akik velünk ellentétben benne élnek az időben, és nem az idő irányítja őket. Nekünk a teljesítménykényszer, az eredménykényszer azt jelenti, hogy a végére kell érnünk a dolgainknak, mint ahogy most nekem mindjárt. Tehát fölmerülhet a kérdés, hogy milyen célból szeretnénk ezen túlmenően gazdálkodni az időnkkel, mert ugye a személyes célunk szintén meg kell, hogy legyen a hatékonyságon túl. A személyes célunk pedig az lehet, hogy jól töltsük el az életünket, mert az időnk eltöltése az az életünk eltöltését jelenti. Úgyhogy ezzel szeretném Krisztiánnak átadni a szót, hogy hogyan lehet ezt megoldani.
Segítesz nekem?
Igen.
Azt a másik diavetőt.
Igen.
Köszönöm szépen. Sok szeretettel köszöntöm a hallgatóságot. Egy kicsit magamról annyit hadd mondjak, hogy nekem ez elég új, hogy emberek előtt beszélek, mert én coachként általában egy emberrel, vagy trénerként inkább néhány emberrel, egy ilyen 6-8-10 fős csoportokkal szoktam dolgozni. És nem tudom, a coach szóval ki találkozott, így egy-két ember. Jó, tehát röviden csak annyi, hogy coachként én általában kérdezni szoktam, tehát az én feladatom az, hogy segítsek valakinek egy célt elérni, egy-két feladatot megfogalmazni, és az időgazdálkodással pont a coaching területén kerültem kapcsolatba, mivel többnyire ez a vezetőknek szól, tehát vállalkozások vezetői, nagy cégek vezetői, azok, akik különböző ilyen szolgáltatásokat igénybe vesznek. És azt gondolom, hogy egyébként mindenkinek szükséges, vagy fontos lehet az idejével jól gazdálkodni, de ott egy kiemelkedő terület, hogy valaki hogyan osztja be az idejét. És azt, köszönöm szépen, azt nyomkodom, akkor lép. Jó, tehát hogy így ki az, aki valamilyen konkrét kérdéssel, vagy valamilyen elvárással jött ide ma, tehát hogy így szeretném ezt egy kicsit interaktívvá tenni, hogyha van valakinek kérdés, akkor az így dobja be, és abból fogom látni, hogy melyik részre tegyem inkább a hangsúlyt, mert itt van egy kicsi filozófia is, ugyanis én jogázom 10 éve, és az is áthatja az életemet. Tehát az indiai embereknek az életszemlélet egész más, hogy az Edit is utalt itt erre, hogy kultúránként más és más lehet. Illetve a coachságból kifolyólag van egy praktikus része ennek a fél órának, amit én fogok itt most tartani. Hogyha valakinek kérdése van, az dobja be, legyen szíves, jó?
Én szeretném kérdezni, meg lehet-e tanulni a jó időbeosztást, vagy ez alkat kérdés? Tehát vannak, aki soha nem jut el egy
Jó, akkor csak azt, hogy én most erre a kérdésre válaszolok, aztán majd elkezdek beszélni, és oda is eljutunk. Ahogy beszélgettünk erről az Edittel, most már hetek óta készülünk erre az előadásra, megállapítottuk azt, hogy vannak típusok. Tehát, hogy van, aki eleve jobban bánik az idejével, illetve van, aki kevésbé, de ez nem is annyira az idő gazdálkodás kérdés, hanem ez egy ilyen habitus. Tehát én például sokkal hajlamosabb vagyok arra, hogy elfolyjak az időben, tehát az én számomra sokkal fontosabbak az élmények, amit szerzek az adott idő alatt. Van, aki viszont nagyon szigorúan tudja követni, nagyon jól tudja beosztani az idejét. Találkozhatunk olyan emberekkel, akik mindig elkésnek valahonnan, nem ér oda sehova, nem tudja elvégezni a feladatait időre. Én azt gondolom, hogy ez tanulható, tehát hogy fejleszthető ez a dolog. Igazából szerintem célkérdés, de akkor ebben inkább az előadásba válaszolok még. Tehát oda jutottunk az előbb, hogy az idő az egyenlő élet. Tehát, hogy az időnkkel gazdálkodunk, tulajdonképpen úgy gazdálkodunk az életünkkel. És ez mindenkinek adott, hogy mennyi ideje van erre az életre, ezt hála Istennek nem tudjuk. Tehát azt gondolom, hogy ez egy jó dolog, hogy nem tudjuk előre, hogy mennyi idő adatot, bár vannak kultúrák, vannak népek, akik úgy állnak hozzá, például egy indián mondás az, hogy jó ez a nap meghalni. Tehát ez egy fajta, most nem erre akarom kielezni, hogy akarjunk minden nap meghalni, csak hogy egy egész más dimenziót ad az életünknek, egy egész más perspektívát, hogyha onnan nézzük, hogy ez a mai napom lenne az utolsó, akkor mit csinálnék, vagy mit nem csinálnék. És az időgazdálkodási anyagok egy része ezt mondja, hogy tehát az időgazdálkodásunk tulajdonképpen az életszínvonalunk emelése. Tehát mindazokkal a dolgokkal, ahogy eltöltjük az időnket, azzal töltjük el az életünket, tehát minél inkább minőségi dolgokkal, számunkra fontos dolgokkal töltjük el ezt az időt, úgy fogjuk kihasználni ezt az életet. Van egyébként erre egy mondás, hogy három dolgot nem lehet visszahozni, a kilőtt nyilvesszőt, a kimondott szót és a múló időt. Tehát az a perc, ami elmúlt, az nem lesz többé. Tehát mindig egyébként, és egy másik oldalról pedig mindig csak ez a jelen pillanat van. A tegnapot azt már elhagytuk, a jövőt még nem láttuk, tehát igazából mindig az itt és most az, amiben döntéseket tudunk hozni, amiben befolyásolni tudjuk azt, hogy hogyan megy az életünk. Igen, egy kis jóga filozófia. A képen egyébként Shankaracharya, aki az időszámításunk szerint 8. században élt, Vedanta filozófiának egy kiemelkedő alakja. És hát a jóga oldaláról az emberi élet értéke az egyenlő az önmegvalósítással. Nem tudom, hogy hányan látták ezt a Maslow piramist, ebbe is lehet találkozni. Tehát a legalján vannak ezek a hétköznapi szükségletek kielégítése, amit itt az Edith is mondott, hogy az életünknek a felét, vagy a napunknak a felét mondjuk ezzel eltöltjük. És a Maslow piramis tetején is az önmegvalósítás áll. De hogy ez így mit jelent? Tehát egyrészt azt gondolom, hogy jelenti a hétköznapi szinten a foglalkozásunkat, a feladatunkat, azt, ami ezzel kapcsolatos. Másrészt a jóga azt mondja, a jóga filozófia, hogy az ember élet nagyon értékes, mert nem törvényszerű, hogy emberi formában fogunk újra születni. Tehát, hogy ahogy a tudat fejlődik, egyszer csak megkaptuk ezt a csodálatos lehetőséget, mindenki, aki itt van a teremben, hogy embernek született, és ezáltal olyan képességek birtokába kerültünk, amik más létformákban, ásvány, növény, állati létformákban nem érhetők el. Tehát az állatok nem tudnak gondolkozni, vagy ha tudnak is, nem úgy, mint az ember. Tehát az embernek lehetősége van átgondolni, mérlegelni, van egy ilyen szó vivéka, tehát a helyes megítélő képesség, hogy valamit helyes megcsinál, vagy nem helyes. Persze ennek is van olyan része, amelyik inkább önzően ítél a saját szájízük szerint, és van olyan, ami magas erkölcsi értékek szerint. Shankaracharya a következő kérdéseket teszi föl, tehát hogy ezen gondolkozzunk el, hogy ki vagyok én, és milyen vagyok, honnan jöttem, és hova tartok, megvalósítom-e azt az életfeladatot, amiért itt vagyok. Tehát amikor azon gondolkozunk, hogy kik is vagyunk mi, akkor mondhatom azt, hogy ez az én kezem, meg ez az én lábam, de ugye a birtokos szerkezet az mutatja, hogy ez nem én vagyok. Vagy vannak a gondolataim, vannak az érzéseim, de azok sem én vagyok. Tehát, hogy ki is vagyok én igazából, most erre a Vedanta filozófia azt a választ adja, hogy van egy isteni részünk, ezt úgy hívják, hogy átma, tehát az isteni önvaló, és ezt keressük mind. Mind nem csak mi egyébként, tehát az idő eltöltéséről van szó, akkor minden élőlény a boldogságot keresi valahol, és emberként boldognak lenni, azt mondom, hogy, vagyis hát nem én mondom, én csak közvetítem itt a hallgatóságnak, azt jelenti, hogy elégedett vagyok az életemmel. Tehát nagyon egyszerű, ha valaki mindig elégedett azzal, amilyen van, akkor mindig boldog. De mi mindig többet akarunk. Tehát itt a nyugati kultúra, a fogyasztói társadalom visz bennünket egy kicsit arra felé, hogy az időnket mondjuk bevásárló központokba töltsük el, és minél többet termeljünk, és minél több pénzt akarjunk keresni, de én nem gondolom, hogy ez lenne az ember élet értelme. Persze ez egy fontos része az ember életünknek. A dharma. Ez a dharma szó az jelent vallást is, meg filozófiát is, de jelent feladatot, sorsot. És ez az, ami mindig ebbe a pillanatban irányítható. Tehát minden egyes pillanatban lehetőségünk van a sorsunkat irányítani, amit a filozófia egyébként egy kilőtt nyilvesszőhöz hasonlít. Tehát van a sorsunknak egy iránya, és ez a karma kérdésével függ össze, tehát jöttünk valahonnan, előző életeinkből, tettünk ezt meg azt, karma cselekvést jelent, és annak van egy visszahatása ránk. És ahogy most élünk, ahogy velünk történnek a dolgok, az ennek a következménye. De minden egyes pillanatban van lehetőség ezen változtatni, és van lehetőség a feladatunkat teljesíteni. Minden egyes embernek van egy sajátos feladata, van egy sajátos tulajdonság, illetve képesség halmazunk. Ezt úgy hívják egyébként, hogy szvadarma. Tehát, hogy miért vagyok én itt? Ezt gondolom, hogy érdemes lenne mindannyiunknak legalább időnként feltenni, mert tehát, hogyha nem tudom, hogy mit akarok kezdeni ezzel az életemmel, mit akarok kezdeni az időmmel, akkor nincs értelme a praktikus dolgokról beszélni. Tehát mihez képest akarom az időmet valahogy beosztani, és ebből lépünk tovább a értékek felé. Ez az még egy az értékek. Az első kép, és két kérdést szeretnék feltenni. Csináltunk egy ilyen próba előadást, ott írásban is lehetett erre válaszolni. Én azt javasolom, hogy vigye haza mindenki akár fejben ezt a kérdést, vagy majd itt lesz egy lap, amit kiosztunk, azon vannak elérhetőségek, tehát lehet tőlünk kérni később is segítséget. A bakancs listából való a kép, nem tudom, valaki látta ezt a filmet. A kérdés pedig úgy hangzik, hogy hogyan töltenénk az időnket, hogyha már tudnánk, hogy csak 6 hónapunk van hátra. Szóval ezen így érdemes elgondolkozni, hogy akkor is haragudnék-e valakire, vagy megbocsátanék-e neki, elmondanám-e neki ezt vagy azt, vagy erre az egyetemre járnék-e, vagy nem. Tehát lehet, hogy valami egész más életet élnék, hogyha tudnám, hogy már csak ez a 6 hónapon van hátra. Jó, most nem kérem a hallgatóságot, hogy írja le a választ, de érdemes egyébként leírni. A kérdés különben Brian Tracy-től vettem. Brian Tracy a sikerrel, a célok kitűzésével foglalkozik. Egy másik kérdés, ami szintén elég érdekes perspektívát adhat. Ott 1 millió dollár van, de mi ezt most forintosítottuk, meg körülbelül ez a jelenlegi értéket. Tehát, hogy mire költenénk ezt az összeget, hogyha nyernénk mondjuk a lotton 220 millió forintot. Én azt gondolom, hogy ez a két kérdés adhat egy olyan fókuszt, hogy ha valaki a helyén van, akkor ha ezt a mondjuk azt az összeget megnyeri, akkor is fogja azokat a dolgokat csinálni, de általában elutaznánk a világ körül, vagy mit tudom én, mit csinálnánk, vennénk belőle egy jobb autót, egy nagyobb házat, egy tudom is én mi. Szóval mindenki gondolja végig, hogy mire költeni. Egyébként azt mondják, hogy nem tudjuk általában még fejbe se elkölteni ezt az összeget. De most nem arra gondoltam, hogy tegyük föl a ruletten a fekete páratlanra, szóval másképp is el lehet költeni. Hát érdemes ezen gondolkozni, mert nagyon sok jó dolog születhet ezekből a kérdésekből. És ha vannak értékeink, amit ezek a kérdések segítenek feltérképezni, akkor szükségünk van célokra. Tehát ha tervezünk, ha tűzünk ki célokat, akkor van valami felé haladni, van valahogyan mód beosztani az időnket, és ezzel gazdálkodni. Hát itt ezzel a heaven és hell nem akartam semmire se utalni, csak éppen ezt a képet találtam meg, bár hát teremthetjük magunknak a poklot is, meg a mennyországot is, végül is az is a mi kezünkben van. Sokkal inkább azt jutott eszembe, hogy van az Alice Csodaországban mű, és abban Alice vándorol, és elér egy útkereszteződéshez, és ott találkozik a macskával. És megkérdezi a macskától, hogy merre menjek. És kérdezi a macska, hogy hát hová szeretnél eljutni. Azt mondja az Alice, hogy hát az mindegy. Azt mondja a macska, akkor az is mindegy, hogy melyik úton indulsz tovább. Szóval kellenek nekünk ezek a célok, és itt már szeretnék egy kicsit ilyen praktikusabb információk felé menni. Hallott-e valaki a smart célokról, így kezeket fel? Ott 1, 2, tehát nem sokan. A smart egy angol betű szó, ami nem ezt az autót jelenti, talán csak azért tettem ide, hogy könnyebb legyen megjegyezni. Hát egy jó célnak ezeknek a feltételeknek kell megfelelni. Legyen ez mérhető, legyen vonzó, legyen reális, legyen időben tervezett és konkrét. Tehát mondok egy példát, szeretnék egy házat, ez egy smart cél? Nem smart cél, lehet, egyébként nyugodtan lehet szólni, meg kérdéseket föltenni. Mitől lesz ez smart, mondjuk? Rád nézek, mert te csóváltad a fejed. Bocs, elnézést a tekeződésért. Mikor a milyen házat, így van?
Miből?
Már hogy miből legyen, vagy hogy milyen mennyiért kell a zsebembe nyúlni. Igen. Hol legyen, milyen fekvésű legyen, hány szoba legyen benne, gyerekek lesznek-e vagy nem lesznek, gyerekszoba legyen-e, milyen fűtéssel, stb. Stb. Szóval a múltkor ezen a próba előadáson megkérdeztem a hallgatókat, és azt mondta valaki, hogy hát szeretnék lediplomázni. Mondom, jó, és ez mitől lesz már? Tehát az így önmagában ez egy cél, hogy szeretnék lediplomázni, de hogy mondjuk hányas szeretnék elérni, meg hogy mikorra. Tehát ugye ez nem egy elhanyagolható kérdés. Nagyon fontos egyébként, ha időgazdálkodásról van szó, és célokat akarunk kitűzni, hogy adjunk hozzá határidőt. Tehát amíg nem adtunk valaminek határidőt, addig az az álom kategória. És még a célokon belül is meg lehet különböztetni ilyen végcélt, meg teljesítménycélt. Végcél például az, hogy aranyérmet nyerjünk az olimpián. Mitől függ ennek az elérése? Mit gondolnak? Kiktől függ az, hogy mondjuk én aranyérmet érek el a futásban? Na, valakinek tippje?
Többi sportolótól is
ott a jó megoldás, igen. Tehát nagyon jó, hogyha, mert a végcél az, hogy aranyérmet akarok, de ez úgy lehet teljesítménycél, hogy tudom, hogy 100 méteren mondjuk mennyi a világrekord, és kitűzöm azt, hogy én ezt legalább el akarom érni, vagy még egy kicsit rövidebb idő alatt akarom megfutni. Tehát érdemes az álmokat, mondjuk egy házat, vagy egy diplomát, vagy egy életcélt lebontani kisebb és kisebb feladatokká, tennivalókká, de mindenképpen foglalkozni, hát kell, nem mondom, hogy kell, de érdemes a célok kitűzésével. Azt mondja Brian Tracy egyébként, hogyha valakinek nincs célja, akkor tűzze ki célul azt, hogy megtalálja a célját. Tehát az előzőek értelmében, ja igen, egy fontos dolog még, hogy honnan lehet tudni, hogy mi az én életfeladatom. És erre ilyen, mondjuk úgy, hogy ilyen ezoterikus, spirituális körökben az az egyik megoldás, hogy figyeljük magunkat, figyeljük a gondolatainkat, figyeljük az érzéseinket, minél hosszabb idő telik el, ugye minél idősebbek vagyunk, annál inkább lehet azt érzékelni, hogy vannak ilyen visszatérő vágyaink, visszatérő gondolataink az életünkbe, hogy szeretnék ez lenni, szeretnék az lenni, szeretném ezt megcsinálni, vagy azt megvalósítani, és ezekre érdemes odafigyelni, hogy ami újra meg újra visszatér, valamilyen gondolat vagy álomformájában, valahogy mindig szembe jön, hogy hát nekem, nem tudom, autóversenyzőnek kéne lenni, mert mindig megtalálnak azzal, hogy próbáljam ki ezt az autót, azt az autót, teszteljem le, és egyébként is már régóta él bennem ez a vágy, és akkor valahogy, tehát higgyük el, hogy amikor valamit így megfogalmaztunk célnak, akkor egyébként az univerzum, vagy ha valaki hisz Istenbe, akkor fogalmazhatja úgy is, hogy a Jóisten megtámogatja azt, hogy ezt a célt el fogja érni. De célok nélkül, meg tervezés nélkül, hát úgy is lehet igazából élni. Ja igen, és még két dolog a cél megfogalmazásnál, hogy pozitívan fogalmazzuk meg ezeket a célokat. Tehát ne az, hogy mit nem akarok egy ilyen házba élni, nem akarom, hogy a szomszédok hangosak legyenek, nem akarom, hogy az autóm lerobbanjon. Tehát ez nem jó, mert azt mondják, hogy az elme nem ismeri a nem szót. Tehát amikor azt mondom, hogy ezt nem akarom, annak ugyanúgy energiát adunk és beletoljuk ezekbe a dolgokba. Tehát az emberi kapcsolatokra is, meg bármire érdemes odafigyelni. Tehát amikor valamit nem akarok, akkor arra fókuszálok, annak adok energiát. Tehát inkább adjunk annak energiát, amit szeretnénk, és jelen idő szintén, mert nem ismeri az elme a múlt időt sem, meg a jövőt sem, tehát nem majd egyszer lesz egy házom, meg majd egyszer lesz egy autóm, meg egyszer majd elérem azt, hogy lediplomázok, persze, de hogyha van mellé egy pontos határidő adva, akkor sokkal nagyobb esély van rá, hogy ez megvalósul. Egyébként így jutottam el egyszer Indiába, írkáltam magamnak ilyen. Elárulom egyébként őszintén, hogy nem volt mellé határidő téve, és azután tűnt fel, hogy hazajöttem Indiából, és így keresgéltem a papírjaim közül, és megláttam ezt, hogy ez fel volt írva. De Brian Tracy is egyébként azt mondja, hogy ha leírjuk a célokat, és elrakjuk egy fiókba, és egy év múlva elővesszük, akkor fogjuk látni, hogy mennyi valósult meg belőle, és mennyi nem. És akkor fogjuk sajnálni, hogy miért nem írtuk le jobban, pontosabban, miért nem tűztünk ki határidőt, stb. Tehát ilyen visszafelé léptünk. Ja, és hogy éppen ezért legyen írásba rögzített, tehát hogy az írott szónak van egy súlya. Azt gondoltam, hogy a gyakori hibák felől közelítjük meg először ezt a kérdést. Az egyik az, hogy túl sok dolgot akarunk a fejünkben tartani. Egyébként ezek a kérdések nem elsősorban egyetemi hallgatók alapján, tehát egyetemi évek alapján születtek, hanem inkább ilyen vezetőknek munkában eltöltött évek során születtek ezek az időgazdálkodási tippek, de bízom benne, hogy önök is fognak ebből tudni valamit használni. Tehát akár egy dolgozat megírásával kapcsolatban nagyon sokat segíthet, mondjuk, hogyha nem a fejemben próbálom tartani a témát, hanem vázlatokat írok, és abból bontom ki az egészet. Aztán azzal foglalkozunk, ami megragadja a figyelmünket. Ugye itt két példa, Facebook vagy net. Tehát ha van egy célom, és azért fontos, mert erre mindig vissza lehet utalni, akkor van mihez képes beosztani az időmet, hogy szeretném elérni azt, hogy mondjuk legyen egy háromszobás házam, ennyi millióba kerülhet, ilyen helyen legyen, stb. És ezt a célt a szem előtt tartva, ha most épp ez a legfontosabb, akkor ennek rendelem alá a különböző dolgokat. Tehát akkor nem biztos, hogy 3 órát fogok eltölteni a Facebookon csevegéssel, hanem lehet, hogy inkább azt fogom keresni, hogy hol van ennek megfelelő telek, vagy hogyan tudom előteremteni azt a pénzt, ami a ház megvásárlásához szükséges. Aztán nem a legfontosabb dolgainkkal foglalkozunk, vagy nem elég időt töltünk vele, ez megint kell, hogy hát legyen egy céllista. Tehát, hogy legyenek dolgok, amit el akarunk érni, és akkor tudjuk, hogy most ez a bejövő információ, vagy ez a dolog, ez fontos, vagy nem fontos. Itt már egy picit ugrabugrálni fogok a gyakori hibák meg a praktikus tanácsok között. Tehát fontos, hogy legyenek célok, fontos, hogy ezek legyenek leírva, fontos, hogy írjunk egy tennivalók listát. Tehát, hogy hogyan fogom tudni én azt elérni. Ehhez be lehet vonni egyébként egy ilyen ötletrohamba, ilyen brainstormingba többeket is, hogy kinek milyen ötlete, hogy hogyan lehetne ezt az adott célt megvalósítani, fizikai síkra hozni, formába önteni, és hát ugye a tennivalókat el is kell kezdeni valahogyan megvalósítani, és akkor fogjuk tudni, hogy ezekkel a dolgokkal foglalkozunk, vagy se. Aztán egy ilyen gyakoriba, hogy időt találni, és itt a találni szó van a hangsúly, hogy találni akarunk időt valamire. Na most azt mondják, hogy ez nem fog nekünk menni. Tehát, hogyha valamit el akarunk érni, el akarunk menni egy edzésre, egy színházba, egy megbeszélésre, akkor legyen egy határidő naplója az embernek, és azt írja be. Tehát máskülönben ez nem fog megvalósulni, csak hogyha ez egy konkrét dátumhoz rendelődik. Tehát én mondjuk szeretnék eljárni fallabdázni, de sose írom be a naptáromba, sose emelem fel a telefont, hogy följön a teniszcentrumot, és azt mondjam, hogy tessék mondani, mikor van egy szabad időpont, mert akkor én most így jönnék. Tehát nem találni akarunk, hanem beírjuk. És azt is mondják egyébként, hogy amikor valaki azt mondja, hogy nincs időm erre meg arra, akkor azzal azt is mondom, hogy nekem ez nem fontos. Tehát ami igazán fontos, figyeljük meg, hogy arra fogunk időt találni. Tehát azt a kapucsinót meginni a barátnőnkkel, arra biztos, hogy fogunk időt találni, mert olyan fontos híreket fog nekünk mondani, de lesz olyan, amire hát erre most nincs időm, ezt most nem tudom megoldani. Tehát ez egy ilyen prioritás, és megint csak egy hasznos dolog, hogyha priorizálunk. Tehát miután megvannak a tennivalók, miután vannak tervek, azután ezeket besoroljuk. Hát Eisenhower módszernek is hívják ezt, fontos és sürgős jelzővel lehet ellátni a feladatainkat. Ami fontos is, meg sürgős is, az az A kategória. Ami fontos, de nem sürgős, az a B, ami sürgős, de nem fontos, az a C, és ami se nem sürgős, se nem fontos, az a D. Tehát érdemes végignézni azt, hogy azok a tennivalók, amik úgy általában úgy az életünket kitöltik, hogyha ennek egy ilyen betűjelzést akarunk adni, akkor a sürgős és fontos dolgokat lássuk el A betűjellel, lehet, hogy el se fogunk jutni a B-ig, és azokat kezdjük el megvalósítani. Most egy pici csúszásban vagyunk, mert itt nekem van egy jelzésem, még egy 10 perc belefér a hallgatóságnak, akinek nem fér bele, az nyugodtan távozzon. Hát igen, ez a teljesítménykényszerről volt szó, tehát ez a látszat produktivitás. Tehát amikor nagyon csinálok valamit, de igazából semmiféle eredménye nincs. Tehát akkor megint tudhatjuk, hogy nem a fontos dolgokkal töltöttük az időt, olyan úgy tűnik, hogy csináltam egész nap valamit, és akkor megkérdezzük magunktól a nap végén, hogy na, milyen voltam, eredményes voltam, és akkor azt találjuk, hogy nem. Akkor érdemes úgy elgondolkozni rajta, hogy vajon tényleg a megfelelő dolgokat végezzük el. Aztán egy fontos készség, amivel nem kell születni, hanem lehet tanulni, a tervezést. Azt mondják, hogy érdemes egy heti időkeretekbe gondolkozni. Erre a Bagolyvár kiadónak a tulajdonos, a Dúraszki Györgytől hallottam egy időgazdálkodás szemináriumot, és ő mondta azt, hogy volt olyan nap, amikor fullra megtervezte, totálisan megtervezte a reggel, mit tudom én, mondjuk 7:30-tól kilépek az ajtón odáig, hogy este hazaérek és megvacsorázom, és úgy kezdődött a nap, hogy kilukadta az autónak a kereke, tehát nem tudott sehova se menni. Tehát érdemes betervezni ilyen holt időket is, hogy oda tudja kérni a következő találkozóra, nem nagyon egymát, tehát ne tervezzek túl, hogy túl sok. Én például számtalanszor esem abba a hibába, hogy túl sok mindent akarok egy nap elvégezni, és nem sikerül, vagy azt gondolom, hogy rövidebb idő alatt tudok egy adott feladatot elvégezni, és így csalódok ezzel kapcsolatban, hogy hú basszus, hát egy órát szántam erre, és kettő kellett, vagy esetleg még több. Aztán hát van még itt bőven lista, de egy feladatot is hoztam, hogy egy kicsit még gyakorlatiassabbá tegyük, és akkor ezen a ponton szeretnék egy kis segítséget kérni, hogy ezt így osszuk ki. Jó. Tehát vannak ilyen időrablók, és ennek egy, így arra hátrafelé, ennek egy része rajtunk múlik, egy másik része meg nem rajtunk múlik. És akinek van tollal, az így tollal kitöltheti, akinek nincs, vagy nem akarja, az fejbe, vagy otthon. Tehát egy pár percet lehet erre szánni, így végignézni, hogy ezen a listán mik szerepelnek.
Tollat tudunk kölcsön adni, akinek kell.
Jó, hogy a feladat az, hogy így végignézni, hogy ezek közül önökre mi az, ami jellemző. És hát ezt lehet priorizálni, hogy hát rám mondjuk a személyes szervezetlenség jellemző, vagy a szórakozottság, vagy hát nekem a főnököm az, aki szervezetlen, és azért nem sikerül jól gazdálkodni. Tehát ezek olyan tényezők, amik rabolják az időnket. Jutott mindenkinek? Vagy van, akinek még szüksége van rá? Mert itt még. Akinek nem jutott, az majd szóljon nekem a végén, és megadja az e-mail címét, azt elküldöm. Szóval, ha ezt így végignézzük, végig gondoljuk, akkor ez egy gyakorlat szokott lenni ilyen időgazdálkodási tréningek, hogy mi lenne ezek közül, amin a legkönnyebben és a leggyorsabban tudok változtatni. És akkor egy kicsit hatékonyabb leszek, egy kicsit eredményesebb leszek, jobban fogom tudni tölteni az időmet. Nagyon szívesen segítek egyébként bárkinek így előadáson kívül is, ha megkeresnek, akkor szívesen áldozok erre időt. Van valaki, aki mondjuk talált olyat, amin így lehetne változtatni? Kézfelemelés, hogy tudnék változtatni. Valaki hajlandó?
Hogy tudok az A csoporton változtatni?
Mi van odaírva? Hogy környezeti hatások. Hát ez egy jó kérdés. Erre azt mondanám, hogy hogyan tudok változtatni a közlekedési dugón, vagy az időjáráson. Mennyire tudom azt befolyásolni? Igen?
Először az önföldjén hiány és a halogatás a probléma.
Ezzel nem vagy egyedül. Erre kell egy megoldás. Hát általánosságban viszonylag nehezen tudok erre válaszolni, mondjuk ha lenne valami konkrét dolog. Tehát mondjuk mivel kapcsolatban szeretnél szervezettebb lenni, jobban fegyelmezni magadat? Vagy milyen vagy milyen helyzetek azok, amikben halogatsz?
Hát mikor például gyakorolom kéne a hangszeremet.
Aha.
Készülnöm kéne a következő.
Hát fölmerül bennem az, hogy mennyire vonzó az a gyakorlás. Mondjuk egy 10-es skálán, tehát hogy mondjuk egy a legkevésbé, 10 a leginkább vonzó, számomra a gyakorlás hányast adnál erre?
Hát változó, hogy a milyen nehéz a feladatnak megoldani.
Aha. Egy pillanat.
Alkalmazás az lehet segítség ilyen?
Szerintem lehet. Abszolút, megvenném azt a piros cipőt magamnak, amikor elérem azt, hogy megírtam ezt a dolgozatot. Igaz, lehet, igen, abszolút. A jutalmazás ez
egy...
Hát igen, ez egy nagyon jó ötlet, hogy jutalmazzuk magunkat. Ez főleg egyébként az amerikai kultúrában jellemző, tehát ha látjuk az ilyen amerikai filmeket, akkor ott mindig van torta, meg nagy buli, meg lufi, meg mit tudom, micsoda. És azt gondolom, hogy ezt érdemes mondjuk az amerikaiaktól így tanulni, hogy egy picit legyen több önbizalmunk, vagy jutalmazzuk egy kicsit jobban magunkat, vagy válasszunk olyan hangszert, ami jobban érdekel bennünket, nem tudom. Tehát egyébként az is egy nagyon jó, amit felvetettél, hogy van a bioritmusunk, és ennek megfelelően is lehet feladatokat szervezni. Tehát van, amikor én speciál, ha reggel megyek fallabdázni, akkor képtelen vagyok jól játszani, de mondjuk ilyen délután 5-6 óra tájban, akkor én olyan viszonylag fit vagyok, és akkor jól tudok játszani. Tehát, hogy ez a fontos feladatokat, nagy horderejű dolgokat inkább olyankorra összpontosítsuk, amikor több energiánk vagy jobban kipihentük magunkat. Vagy hát igen, ez egy fegyelmezettség kérdés is, hogy van annyira fontos nekem ez a dolog, hogy mondjuk időben lefekszem, kipihenem magam, és akkor tudok ezzel foglalkozni. Na, szóval hányast adtál az 1 és 10 között?
Mi
mondjuk erre a hangszeres gyakorlásra?
Pontosan mire, hogy mennyire szeretem csinálni?
Mondjuk, igen. Jó, nem muszáj hangosan válaszolni, elég, hogyha magadba válaszolsz erre. Tehát egyébként egy nagyon jó, ez egy szubi... Hogy?
Egyre jobban,
oké, szuper, agykontrollos. Jó, szóval... Szóval ez egyébként egy nagyon jó kérdés, a coachingban szoktam ezt használni, hogy ilyen szubjektív dolgokat lehet mérhetővé tenni, hogy mondjuk egy 1 és 10 között mennyit adnál magadnak erre vagy arra, mennyire fontos ez neked, és ha azt mondod, hogy ez nekem 2-es a 10-hez képest, akkor valószínűleg nem érdemes vele foglalkozni, vagy másképp kéne fontossá tenni. Mert én például halálra izgultam magam ezelőtt az előadás előtt, de valami mégis úgy éreztem, hogy ez, amit említettem, ez az én darmámhoz tartozik. Tehát, hogy én beszéljek itt a hallgatóságnak ezekről a dolgokról, és van, amikor nehézségeken keresztül megy az út. Tehát nem mindig az öröm és a jó dolgokon keresztül sikerül eljutni a célhoz, vannak néha akadályok, amit le kell küzdenünk. Én mivel önismerettel foglalkozom most már 10 év, azt gondolom, hogy bennünk vannak ezek a legnagyobb akadályok. Tehát nagyon könnyű meglátni kívül, másba észrevenni, de a legnagyobb akadályok azok bennünk vannak. Tehát hogy hogyan vegyem rá magam, hogy feküdjek le időbe, és keljek föl, és végezzem el ezt, és végezzem el azt, az egy nagyon jó ötlet, köszönöm szépen, tehát a jutalmazás.